Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük neked a te házad szépségét és csendjét. Köszönjük, hogy helyet adtál nekünk a te házadban. És köszönjük, hogy helyet kaphattunk a te szívedben is, és a te terveidben főleg. Köszönjük, Urunk, hogy megkerestél. Köszönjük, hogy hozzánk is eljutott az evangélium jó híre. És köszönjük, hogy ránk is vonatkozik, hogy értünk is, meghalt Jézus Krisztus. Nekünk is készen van az üdvösség, és ránk is igaz az, hogy minden a javunkra van, hogyha az Isten szeretjük. Hálás a szívünk, Urunk, ezekért az igazságokért, amik az életünk alapját képezik. Kérünk, Urunk, hogy áld meg most bennünket azzal, hogy megerősíted a mi hitünket. Kérünk, hogy tisztogasd és alakítgasd, formálgasd a rólad alkotott képünket, hogy ne legyenek abba fölösleges homályok, foltok, fölösleges illúziók, és ne olyan dolgokat vetítsünk rád, amiket mi szeretnénk, vagy mi vágyunk, vagy amik miatt mi nem ismerünk igazából téged. Áld meg a te ígédet. Köszönjük neked, hogy a te ígéd élő és ható. Köszönjük neked, hogy olyan szó, ami nem tér vissza hozzád üresen. Olyan, ami elvégzi azt, amit rábíztál. Ez a mi reménységünk, Istenünk, mindig, amikor a te ígédet kinyitjuk, amikor a Szentírás fölé hajlunk. Olyan szót várunk tőled most is, Istenünk, ami a mennyországnak az erőit hordozza, ami túl van a mi életünk dimenzióin. Köszönjük neked, hogy hívhatunk téged ide, a mi egyszerű életünkbe, földi körülményeinkbe, prózai dolgaink közé, és hívhatunk csetlésünk, botlásaink közé is, és te hajlandó vagy abban világosságot teremteni, összerendezni bennünket, felkészíteni új szolgálatokra, erővel ellátni. Kérünk, hogy végezz most is ilyen munkát közöttünk. A te szent lelkedért esedezünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, a 45. Zsoltár az, ami ma délutánra ki van jelölve. Dicsérő ének az Isten felkentjére, és annak mennyasszonyára, egy klasszikus király Zsoltár lesz, amit most hallunk. Fölbuzog szívem szép beszédre. Ezt mondom, művem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az emberek fiainál. Kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet. És ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónodó Isten örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened örömolajával társaid felé. Mirha, áloé, kácia illatú minden öltözeted, elefántcsont palotából zeneszóval vidámítnak téged. Királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofiri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát neki. Tírus leánya is, a nép dúsai ajándékkal hízelegnek neked. Csupa ékesség a király leánya bent, bont aranyból van ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána az ő társnői, néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd téged a népek. Amen. Azt gondolom, hogy az emberekben alapvetően van egy olyan vágy, hogy szeretnék tisztelni a vezetőiket, és szeretnének felnézni rájuk. Szeretnék őket így látni, ahogyan ez a zsoltáríró írja le a királyt, tisztelni a méltóságáért, leírni a szépségét, leírni a nagyságát, a vitézségét, megdicsérni még a házanépét és az öltözetét, azt, hogy kiváló ember az atyafiai között. És szeretnék így látni az emberek a vezetőiket, hogy igen, valóban Isten kente fel őt erre a szolgálatra, valóban Isten választotta ki, és valóban megérzik, meglátszik rajta valamilyen módon Istennek az áldása. Hát az az igazság, hogy nagyon kevés olyan uralkodó volt, azt gondolom a történelem során, akire így tudtak felnézni az alattvalói. Hogyha visszalapozunk Izrael történetéhez, vagy Izrael történelmében, akkor ott is azt látjuk, hogy a királyság bevezetése és a királyságba való átmenet az nagy reményekkel kecsegtetett, de nagy csalódást hozott aztán. Talán tetszenek emlékezni arra, hogy Sámuel próféta az, akihez oda megy a népnek egy küldöttsége, és azt mondja, hogy szeretnénk királyt, mi is, mint a többi nép, olyat, hogy mi is láthassuk őt, mi is dicsérhessük őt, és mi is szolgálhassunk neki. Szeretnénk egy látható vezért a seregeink élén. És akkor Sámuel próféta nagyon becsületesen, őszintén elmondta nekik, hogy nem biztos, hogy jó ez a döntés. Nem biztos, hogy jó lesz, hogyha ember lesz a királyuk, mert addig Isten népe voltak ők, ez volt az unikum, ez volt a kuriózum az ő népének az életében, hogy nem volt látható királyuk. A hívő embereken, hívő vezetőkön, prófétákon keresztül Isten parancsait vették közvetlenül, és Isten vezetése alatt voltak. De ők szeretnének olyanok lenni, mint a többi nép. Azt hiszem, hogy ez egy állandó kísértése Isten népének, hogy szeretnénk hasonlítani azokhoz, akik körülöttünk élnek. Szeretnénk talán olyan fajta előmenetelt, szeretnénk olyan fajta életvitelt, szeretnénk azt a tempót, szeretnénk azt a megbecsültséget, szeretnénk olyan külső dolgokat, azt a fajta rendet, amit mi rendnek látunk. Most megkapták a királyt, Isten megengedte nekik. Az első királyuk Saul volt, aki tényleg egy daliás, nagyon magas fickó volt, kimagasodott a többiek közül, és úgy tűnt, hogy nagyon jó hadvezér lesz. De később bebizonyosodott, hogy Sámuelnek volt igaza. Nem sok idő múlva kiderült, hogy az, amit Sámuel megmondott előre, az pontosan úgy történt. Elvitte a fiatalokat katonának, az udvar tartásába bevette a szolgákat, és onnantól kezdve nem az úr harcait harcolta, hanem a saját háborúit harcolta. Az ő hódításairól szólt ez az egész történet, az ő dicsőségéről szólt. Emlékszünk talán, hogy van 2-3 olyan epizód is Saul életében, amikor nagyon súlyosan elbukott ezen a területen, holott Isten adta a kezébe a győzelmeket, de ő magának állítatott emlékoszlopot, maga volt az, aki hozzányúlt az áldozathoz, nem várta meg a prófétát, szóval amit lehetett, azt magának söpört be. És az is érdekes Saul életében, hogy amikor meg érezte, hogy baj van, amikor érezte, hogy eltávozik tőle Isten lelke, akkor nem mondta ezt el őszintén a prófétának, és nem őszintén beszélt Isten előtt, hanem elkezdte építeni a homlokzatot, és elkezdte építeni a kirakatot, és azt kérte Sámuel prófétától, hogy tegyünk úgy, mintha semmi baj nem lenne. Becsülj meg engem népem vénei előtt. Viselkedj úgy, mintha semmi gond nem lenne. Hadd menjen ez a bizonyos tisztelet, tisztesség a király körül, meg az udvar körül. Nincs végül is semmi baj. Aztán nem mondom tovább, de a csalódások sora csak induló volt Saul életében, utána pedig sok bajt és nyomorúságot szereztek Izraelnek a királyai. Nos, ha összekéne foglalni, akkor azt mondanám, hogy a királytól, a vezetőtől mindig egyfajta biztonságot reméltek az emberek. És biztonságot várunk ma is. Egyre kevésbé kapjuk meg. Azt gondolom, hogy nem mondok újat, hogyha kimondom, hogy minden kormányváltással iszonyatos nagy bizonytalanság szakad ránk. Tele vannak az emberek félelmekkel, aggodalmakkal. Egy év óta van kormányon ez a csapat. És mindig éppen van egy aktuális helyzet, mindig van miért aggódni, hol a médiatörvény, hol az új alkotmány, hol az adótörvény, hol az új közoktatási törvény, hol a sok munkanélküli, hol az, hogy nincsenek törvények, vagy nem érvényesítik azokat. Teljesen az anómia állapotába süllyedtünk, korrupció egyszerűen megállíthatatlan, és így tovább. Szóval nem hozza azt a vezetés, a mindenkori vezetés, amit mi várunk tőle. És egy ilyen helyzetben egy állandóan változó, forrongó, állandóan szenzibilis, kiszámíthatatlan világban egyáltalán nem mindegy, hogy mi hívő emberek hogyan találjuk meg a helyünket. Van-e valami tőkesúlya az életünknek? Van-e valami horgonya? Vannak-e biztos cölöpök, amire tudnánk építeni az életünket? Mi hívő emberek mibe kapaszkodjunk? Mire nézzünk? Testvérek, ennek a Zsoltárnak a kapcsán szeretnék elmondani néhány dolgot az uralomról, ahogyan azt Isten látja. Az uralkodásról és a vezetésről, ahogyan azt Isten gondolja. Most testvérek, ami biztos cölöp lehet a mi hívő életünk is, és e világi egzisztenciánk alatt, az az, hogy kormányok jönnek, kormányok mennek, kormányok változnak, de abban, hogy ezt a világot Isten kormányozza, nincsen semmilyen változás. Ebben nem történt változás. És ezt most kérem, hogy ha tehetjük, akkor ne vegyük ilyen általános szlogenként, hogy hát persze, hát Isten kormányzó, hát ezt mondták meg, így tudjuk, hanem vegyük egyszer nagyon komolyan, és ha Isten lelke segít talán ma, vagy holnap, vagy ezen a héten, segít a konzekvenciákat levonni, hogy mit jelent ez a mi életünkre, gondolkozásunkra nézve. Ennek a világnak a végső kormányzása még mindig Isten kezében van. Ő a helyén maradt, az ő hatalma megvan, és nem lett kevesebb. Sok zsoltár, majd később veszük a 96, 97, 98. zsoltárokat, kezdődik így, hogy az Úr uralkodik. És ez sohasem valami félelmetes mondat Isten népének az ajkán, hanem mindig egy boldog bizonyságtétel arról, hogy miközben zajlik a történelem, miközben jönnek-mennek népek és kormányok, aközben ő ténylegesen és valóságosan a szálakat a kezében tartja. Igazából valóságos, effektív hatalma egyedül neki van. A mi atyánkban nem véletlenül jut el Jézus Krisztus ennek az imádságnak a végére, oda, hogy mert tiéd a hatalom, az ország és tiéd a dicsőség. Olyan magaslatokba emelít ez az imádság Isten népét, ami azért van, hogy onnan nézzük ezt a világot. Ne innen alulnézetből, pláne kis magyar valóságunkat alulnézetből, mert az elcsüggesztő. Hanem emelkedjünk ki ebből egy kicsit, és Isten szemszögével lássuk. Övé az ország, övé a dicsőség, és övé a hatalom, és ott van az is, hogy mindörökké. Mindörökké. Vagyis az idők változásai ezt nem befolyásolják. Ő teremtett mindent, egészen a mikrovilágig, amik láthatatlan atomok a számunkra, egészen a makrovilágig, amik megint csak láthatatlanok, a tejútrendszerek olyan hatalmasak, hogy számunkra felfoghatatlanok. Övét minden a megváltás és a teremtés jogán is, az Úr uralkodik, övé az egész föld. Az Ószövetségben sokszor halljuk ezt a kifejezést, hogy seregeknek Istene. És ha tetszettek figyelmeben, a 84. Zsoltárban is énekeltük ezt, hogy Cebaót Isten. Azt gondolom, hogy normális magyar ember nem érti ezt a Cebaótot, ez egy héber szó, azt jelenti, hogy seregeknek ura, csak így egy az egybe belekerült a Zsoltár fordításba, de szó szerint ezt jelenti, seregeknek ura. Számunkra nem mond ez olyan sokat, de az Ószövetség embere azt pontosan tudta, hogy mit jelent ez, seregeknek ura. Azt jelenti, hogy ura a mennyei seregeknek, az angyalok fejedelme. Azt jelenti, hogy ura a földi seregeknek, mindenféle hadseregeknek. És azt jelenti, hogy ura a sátán seregeinek és a démonok seregeinek is. Seregeknek ura az Úr neve. Testvérek, hogyha ezt tényleg komolyan gondolnánk, vagy lecsurogna a szívünk mélyéig, meg aztán bele a gyakorlatunkba, akkor az az érzésem, hogy nagyon sok felesleges félelemtől és szorongástól menekülnénk meg. A fóbiák csatornáin, meg a félelmek csatornáin rengeteg energia elmegy tőlünk, ami sokkal hasznosabb dolgokra fordíthatók lennének. Dániel mondja azt egy helyen, hogy ő az, aki dönt királyokat és teszt királyokat, és övi a dicsőség mindörökké. Dániel, aki egy hatalmas birodalomban élt, és egy Nabukadnetszár nevű babiloni király uralma alatt, aki azért a maga idejében nem volt akárki, és meg is mutatta a fogafehérjét és az ő hatalmát, és nem tűrt ellentmondást, igazi diktátor volt. És Dániel egy ilyen uralomban, egy ilyen hatalomnak alávetve, akinek ő minisztere volt, kimeri mondani ezt a mondatot, hogy ő az, aki dönt királyokat és tesz királyokat, és ó, te király, nem vagy több, mint Isten szolgája ebben a sorban. És talán emlékeznek rá testvérek, akik nem azoknak, hadd mondjam, hogy amikor Dániel megtagadja a király parancsát, és bekerül a tüzes kemencébe, ott előtte kimondja azt, hogy bármit mondasz is, király, mi a te isteneidet nem szolgáljuk. És a hívő embernek ez a nagyon komoly függetlenségi nyilatkozata, amit ott Dániel tesz ezzel a hitvallással, az azt jelenti, hogy egyetlen királynak, akinek valós hatalma van, az csak az élő Istennek ismerem el, és senki másnak. Isten a hatalom kizárólagos birtokosa. A föld királyainak fejedelme, írja a Jelenések könyve, és azt is, hogy az ő uralkodásának vége nem lészem. Testvérek, ebből következik, hogy bárkinek bármilyen hatalma van ezen a földön, egy kis közösség fölött, akár családapaként, akár egy közepes közösség fölött, akár egy ország fölött, az a hatalom csak kölcsönkapott hatalom lehet, ha az előző állítást igaznak tartjuk. Egy időre kapta az illető, vissza kell adnia azt a hatalmat majd, el kell vele számolni, és minden visszaélés azzal ítéletet von maga után. Ezt lehet, hogy ma kevesen tudják, vagy kevesen veszik figyelembe, de az Istentől kapott hatalmunkkal, akkor is, ha egy ember fölött dönthettünk, jól vagy rosszul, azzal el kell számolnunk. Tessenek a Pilátus féle kihallgatásra gondolni, amikor Jézus ott áll előtte. És Jézus nagyon röviden válaszol, vagy olykor nem is válaszol. És akkor Pilátus egy picit beidegesedik, és azt mondja, hogy hát beszélj velem, ember, hát nem tudod, hogy én vagyok az, aki itt áll, vagy bukik minden. Én az vagyok itt, akinek hatalmában áll téged megtartani, vagy pedig elveszíteni. És ott az az összevert, töviskoronás Jézus azt mondja csendesen, hogy semmi hatalmad nem lenne, hogyha nem az én mennyei atyám adta volna neked. Tisztázzuk az erőviszonyokat. Komolyan venni minden konzekvenciájával együtt, hogy nem a világ elnökei, királyai, pénzemberei vagy császárai azok, akiknek végső hatalmuk van, hanem a mindenható. Azt mondja a példabeszédek 21.1-ben az ige, hogy mint a vizeknek folyásai, olyan a királyoknak szíve az Úrnak kezében. Ezt az egyik kollégám úgy írta le, hogy képzeljünk el egy tepsit, amikor mossák az asszonyok, és egy kis vizet teszünk bele. És elég egy picit az egyik sarkát megbillenteni, és az egészben így megmozdul az egész, és vigyázni kell, hogy le ne essen. Csak egy billentés. Istennek egy pici mozdulat, egy szemevillanása az, ahogyan tereli a királyok szívét és gondolatait. És testvérek, számomra új volt ez ma, hogy nem csak a hívő királyokét. Nem csak a hívő királyok szívét tereli. És nem csak a hívő emberekét, hanem azt mondja az ige a 22. Zsoltárban, hogy az Úré a királyi hatalom, és uralkodik a pogányokon is. A pogányokon is. És ez nagyon-nagyon megnyugtató, hogy végül is mindenek Isten hatalma alá vannak vetve. Semmi nem történik az ő tudtán és akaratán kívül. És lehet az ő akaratának örömmel engedelmeskedni, és lehet kénytelen kelletlen engedelmeskedni, de minden enged neki, és minden az ő keze alá hajlik. Talán tetszenek emlékezni a fáraós történetekre. Gyerekkoromban nagyon szerettem ezt, és alapvetően izgalmasnak tartottam, ahogyan a 10 csapás idején fokozódik egyre ez a feszültség, hogy jön Mózes, engedd el az én népemet, és akkor azt mondja, hogy nem, mondja a fáraó, akkor megint jön, és jönnek a csapások közbe. Aztán a csapások súlya alatt időnként enged a fáraó, és azt mondja, hogy jól felfogott érdekem, hogyha ezek innen eltűnnek, mert tönkre megyünk, elveszünk mindnyájan. És a 10. csapás után is, azért gondoljunk bele, hogy micsoda kemény tud lenni az ember szíve. És most hagyjuk a fáraót, mert olyan, mint mi, egy ember. Idáig el tud ütni, és ennyire megkeményedni az ember, hogy a 10. csapás után is azt mondja, hogy szó se lehet, hogy elengedjem őket, és utánuk megy. Szembe Isten akaratával, homlok egyenest. Mi lehet ennek a vége? Rettenetes vége van. És Izraelnek ott kell állnia a parton, a Vöröstenger partján, és azt mondja Isten, hogy álljatok meg, és nézzétek Isten szabadítását, amit ma cselekszik rajtatok. Ők semmit nem tettek. Álljatok, veszteg maradjatok, és nézzétek, megszabadulásatok dokumentumait. És testvérek, azóta is minden széder este, minden zsidó családban úgy vacsoráznak, és úgy mondja el a családfő ezt a történetet, hogy utána minden családtagnak ki kell mondani azt, hogy én magam is ott voltam. Személyesen magukra veszik azt, mint hogyha ők maguk jöttek volna ki a rabszolgaságból, és ők maguk is átélték azt, hogy Isten megszabadította őket. Ez a közös élmény, ez a szabadítás élmény köti össze őket. Mint hogy a keresztényeket is a szabadítás élménye köti össze, mert minden hitre jutott keresztény ember járt Jézus Krisztus keresztje alatt. Akkor is, hogyha az sok évvel ezelőtt történt. De megjártuk mindnyájan a Jézussal való találkozást. Jézus keresztjét megkerülve senki nem juthat hitre. Tehát aki benne van az ő nagy családjában, annak mindnek volt egy ilyen életrendező találkozása, és legalább egy ilyen beszélgetés az Úr Jézussal. Megszabadulásunk pillanata. Tehát van, aki ennek örömmel engedelmeskedik, és van, aki kénytelen ennek engedelmeskedni. A mi atyánk, amit Jézus mond, így jut el oda, hogy tied a hatalom. Testvérek, jó lenne nekünk is eljutni annak, hogy édesatyám, mert ez egy kedves udabújás. De oda eljutni, hogy legyen tied a hatalom, az én életem felett is, és ez már a 3. szintje ennek az igének. Hatalom a világ mindenség fölött, hatalom a társadalomban és a történelem, és hatalom az én életemben is. Legyen, Uram, tied a hatalom, átadom neked uralmat és az uralommal járó terheket is. átadjuk az uralmat, Jézus leveszi az uralommal járó terheket is. Az az ember, aki eljut oda, hogy tied a hatalom, és átadja az élete fölött a hatalmat, az onnantól kezdve, testvérek, csak Istentől kér. Mert megtapasztalta, hogy valóban a hatalom nála van. És nem érdemes Isten alkalmazottaitól kérni, imádságainkban sem, hanem közvetlen hozzá folyamodjunk. Ez tehát az egyik alapja a mi életünknek, hogy Isten uralma az még mindig uralom, ő uralkodik, és ez nem változott meg. A másik az, hogy Jézus Krisztus nem változik, ugyanaz, aki volt, azt mondja magáról ugyanis, hogy nekem adatott minden hatalom, elhangzik minden keresztelésen, és a vége az, hogy én pedig veletek leszek minden napon. És itt elszégyeltem magam, hogy akkor mitől is félek? Ha én ezek után is félek, emberektől, dolgoktól, helyzetektől, hogy ő azt mondja, hogy minden hatalom nálad van, és én veled vagyok, akkor valami baj van. Akkor vagy nem hiszem el azt, hogy minden hatalom nála van, vagy még nem ismertem meg őt erről az oldaláról, nem láttam őt igazán hatalmasnak, vagy nem hiszem el, hogy ő tényleg velem van, vagy én nem vagyok vele. És azt hiszem, hogy ez az igazi nagy veszélye a mi életünknek, hogy ő velünk van, de mi vele vagyunk-e. Rendezve vagyunk-e vele, vagy pedig bármi beárnyékol, elválaszt, én vele legyek, akkor nem lesz semmi baj. Hatalmasak jönnek, mennek, Jézus Krisztus jön az ő hatalmában és az ő erejében, és ha megérkezik majd, akkor fogok csodálkozni, hogy mennyire nem hittem az ő igazmondásának, hogy ő mennyire tényleg hatalmában tartotta az életemet, és hogy mennyire mindent a lehető legjobban intézett. És végül még egy gondolat a hatalomhoz kapcsolódóan. Minden hatalom ezen a földön azért adatott, azt mondja az ige, hogy rendet tartson, és Pál apostol azt írja a Róma 13-ban, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. És itt tovább azt írja, nem olvasom fel végig, hogy arra van a hatalmasság, és arra van a mindenkori kormány, minden rendszer azért adatott, hogy a jót jutalmazza, és a rosszat büntesse. Ugye ezt értjük, hogy ez egy olyan bibliai paraméter, vagy egy olyan bibliai szempont, ami alapján minden kormány oda mérhetné magát, hogy passzolok én ehhez, vagy nem passzolok. Valóban büntetem-e a rosszat, és valóban jutalmazom-e a jót? Erre adta Isten ezt az egészet, és azt mondja, hogy amíg ezt teszi egy hatalom, addig mi kötelesek vagyunk engedelmeskedni neki. De van még egy kérés az igének, amit ránk bíz, ez pedig az 1 Timóteus 2.1.4-ben van. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok és esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Vagyis testvérek, hogyha nem imádkozunk a vezetőinkért, akkor hogyan várjuk azt, hogy csendes és nyugodalmas életünk legyen, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Úgy, mi hívő emberek legalábbis, mondhatunk kritikát, de úgy, hogy soha nem imádkozunk értük, úgy nem mondhatunk kritikát. Kettő az együtt van. Azt gondolom, hogy a Király Zsoltár kapcsán értjük azt, hogy a jó vezető az áldás. Ahogyan mi látjuk egy-egy jó vezető életét a Bibliából, vagy a saját történelmünkből, vagy ahogyan látjuk Jézus Krisztus pásztorságát, mint vezetőt, vagy Isten vezetését, azt mondjuk, hogy a jó vezető áldás. A rossz vezető viszont átok. Ezt is el kell ismerjük, a rossz vezető ítélet. És azt kell lássuk még, hogyha egy népnek a szíve elhajlik Istentől, akkor megsötétedik az vezetőstől, mindenestől. És azt kell lássuk, hogy a józan eszét is elveszíti. Olyan dolgokat csal át, amik kiverik a szemét. Olyan összefüggéseket se ismer föl, amik teljesen nyilvánvalóak. Olyan dolgokat is összepuszál, amik teljesen egyszerűek. És ezt hadd ne ragozzam tovább. Ami viszont most feladatunk, hogy valóban imádkozzunk azért, hogy ne legyen rosszabb legalább a helyzetünk és az életünk, és kezdjük ott magunknál. Minden változás nálunk kezdődik. Azt mondja Isten, hogy ha változást akarsz, akkor nálad kezdem. Elsősorban az uralom átadásnak nálunk kell megtörténni a mi életünkben, és aztán lehet nagyobb körökben és nagyobb években is gondolkozni erről. Imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük azt neked, hogy az életnek minden területéhez kiváló és bölcs tanácsaid vannak. Hogy ne lenne, hiszen te találtál fel, Uram, mindent. Tiéd itt minden a teremtésnek és a megváltásnak a jogán is. Nincsen rajtad kívül erő és hatalom és bölcsesség, és nincs rajtad kívül olyan erő, amelyik valóban értünk lenne, amelyik az életet többé, szebbé tenné. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan keveset gondolkodunk erről, keveset engedjük ezt a szívünkhöz közel. Kérünk, segíts most bele mélyedni, belefürödni ebbe a gondolatba, hogy tiéd itt minden, és te uralkodsz mindenek fölött. Köszönjük, hogy semmi se csúszik ki a te kezed alól. Semmi sincsen a te akaratod és beleegyezésed nélkül. Kérünk téged, hogy segíts engedni akaratodnak. Segíts, hogy átadjuk az életünk fölött az uralmat elsősorban neked. Kérünk, tanítsunk bennünket az emberek közötti forgolódásban is. Azokkal, akik feletteseink, azokkal, akik beosztottjaink, azokkal, akiket mellénk rendeltél, akik családtagok, akik munkatársak. Úr Jézus, taníts bennünket jól kommunikálni, tisztességgel élni, megbízhatónak lenni, egyenesnek maradni. Kérünk szépen, hogy te taníts bennünket tisztességre. És kérünk, Urunk, hogy adj szót a szánkba, amikor konfliktusokat kell kezelni, amikor nem szabad eltemetnünk dolgokat, amikor ki kell mondanunk dolgokat. Áld meg bennünket, Urunk, ezekben a hétköznapi dolgokban is. Imádkozunk hozzád valóban a vezetőinkért. Kérünk téged, Urunk, hogy ne az ő akaratuk legyen meg, nem azt kérjük most, amikor értük imádkozunk, hogy az ő terveik és vágyaik valósuljanak meg, hanem hogy általuk a te terveid valósuljanak meg a mi népünkkel. Ezt szeretnénk kérni. Imádkozunk, édesatyánk, a ránk következő hétért, te látod a ránk váró feladatokat. Ruház fel azokhoz mérten erővel és bátorsággal. Imádkozunk, édesatyánk, a gyülekezetünkért, annak a vezetőiért, presbiter testvérekért, az ő családtagjaikért. Kérünk téged, Urunk, a idős beteg testvérekért, azokért, akik nem tudnak közénk jönni hétről hétre. Kérünk a gyerekekért, imádkozunk, Úr Jézus, a szülőkért. Hallgass meg kérésünket, és fogadd el a hálaadásunkat, amikor megköszönjük neked, hogy te jó vezetőnk és kiváló pásztorunk vagy. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Annak pedig, aki titeket bűntől megőrizhet, és maga elé állíthat, szeplőtlen tisztaságban és dicsőült nagy örömben, az egyedül üdvözítő Istennek adassék erő, hatalom és áldás mindörökké. Amen.